Szeretettel köszöntök mindenkit. Először kérdezném, hogy a gyerekek itt vannak-e? Ahova? Vannak? Ha vannak, akkor nekik is. Jó. Nekik is szeretnék valamit mondani. Köszönöm, hogy bejöttetek. Ma egy érdekes állatról szeretnék nektek mesélni, amiről a Biblia is ír. Ugye a Biblia nagyon sok állatról ír, biztos tudjátok ti is, és ezek közül egyik alkalommal szóltam nektek a legnagyobbról, most az egyik legkisebbről szeretnék. Példabeszédek könyvében van róla szó, illetve róluk szó, mert ők csapatban élnek. 6. fejezet, 6. verse. Még akár ti is megigyezhetitek. Példabeszédek, 6-6. Eredj a hangyához terest, nézd meg az ő utait, és légy bölcs. Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Nem tudom, tudjátok-e, hogy hányféle hangya él a világon? Egyet biztos ismertek, de itt Magyarországon és itt Siófokon is akár többféle hangya él. Van például olyan hangya, akinek nincs szárnya, az a legegyszerűbb hangya, vannak szárnyas hangyák, aztán vannak vörös hangyák is, ami csípnek is, de összesen tudjátok-e, hogy 6000 hangyafaj él a világon. Nagyon sok ez, de ez, amit itt a Biblia leír róluk, ez mindegyikre igaz, mind a 6000 fajtára, hogy nyáron gyűjtik az élelmet, és télen pedig abból élnek. És azért mondja ezt a Biblia, mert a szorgalmas ember az így tesz. Nem az utolsó pillanatba kezd el készülni valamire, nem az utolsó pillanatba kezd el fölkészülni térre, mondjuk, hanem a jó időben, amikor még van idő. És ezek közül a 6000 hangyáról, közül a 6000 hangya közül én egy afrikai hangyáról szeretnék ma nektek mesélni, és ennek a hangya azért érdekes, mert tud kenyeret sütni. Afrikában ugye nagyon meleg van, és ehhez nem kell semmi különös eszköz, elég, hogyha a napra teszik a cipókat. Miből készül ez a cipó? Ezek a kis hangyák, mint minden más hangya, magokat gyűjtenek be. És mikor kimennek és felmásznak bizonyos növényekre, lehozzák a magjait és beviszik, ez nem mind egy-egy, nem mind ugyanaz a hangya csinálja, hanem meg van osztva közöttük a munka. Vannak hangyák, akik nagyon jól tudnak nagy távolságokon menni. Erősek, hosszú távon tudnak menni, és ezek azt csinálják, hogy egész nap a fűszálaktól a hangya bolyig hordják be a hatalmas magukat. Aztán vannak olyan hangyák, akik nagyon jól tudnak mászni. Ezek másra csinálnak, mint egész nap másznak föl a fűszálakra, és hozzák lefelé a magukat. Aztán amikor odaér a mag a bolyhoz, akkor ott van egy őr, nagyon érdekes ez a hangyáknál, hogy hogy működik, ami megvizsgálja, hogy ezt be lehet-e hozni. Ugyanis a többiek nem feltétlen figyelik azt, hogy az értékes magja, vagy esetleg egy porszem, vagy akármilyen szemét, és azt ez az őr tudja, hogy be lehet-e engedni, vagy sem. És ha értékes magot hoznak, akkor beengedi. Bent vannak olyan más kis hangyák, akik ügyesen tudnak rágni. Ugye, ha elképzelünk egy búzaszemet, az nagyobb, mint egy hangya, tehát többször nagyobb. Ezért azt csinálják, hogy ketten-hárman közre fognak egy magot, és elkezdik rágni. De ezeknek nincs ám jobb dolguk, mint a többieknek, ugyanis nem ehetik meg ezeket, csak megrágják, feldolgozzák. És miután megrágták, kis icipici cipókat csinálnak belőle, megformálják, meggyúrják ezeket. Ugye a mi kenyerünk is búzából készül, hasonló módon, csak kicsit nagyobb. És ezeket a megrágott magukat, magukból pici cipókat formálnak, mások pedig kiteszik a napra. És egy napon belül ezek a szabad szemmel alig látható kis minyúri cipók, ezek megsülnek. Ugye Afrikában nagyon meleg van, ott kiteszel a napra valamit, megaszalódik, megsül, megfű, ott nem, nincs szükség tűzhelyre. És ahogy megsütötték, ezt berakják, és télire nem más tesznek, mint kenyeret. Ugye kész a kenyér, ugyanúgy, mint mi emberek, ők is kenyérrel táplálkoznak. De kedves gyerekek, tudjátok-e, hogy ezt miért tudják megcsinálni? Ugye azért, mert nagyon szorgalmasan ellátja mindenki a maga kis feladatát. Nem kell minden hangyának mindent megcsinálni, beszedni a magot, felmászni érte, lehozni, megrágni, kitenni a napra, nem. Egy dolgot kell csinálniuk. Mindenkinek megvan a maga feladata. És ha azt a kis maga feladatát megcsinálja, akkor annak meg lesz az eredménye. Akkor pihenhetnek, egész télen, és lesz mit enniük. És velünk is így van, illetve veletek is ez, hogy biztosan van otthon egy-két dolog, amit nektek kell megcsinálni. Nem várják el a szüleitek, hogy mindent ti csináljatok, nem kell nektek dolgozni, főzni, takarítani, sok minden, csak egy-két dolgot, azt a ti kis dolgotokat kell megcsinálni. És ha azt megcsináljátok, annak meg lesz az eredménye. Utána nyugodtan pihenhettek lelkiismeretfurdalás nélkül, és utána készen van a munka, és megelégedettek lehettek. Tehát kicsiben kell ezt megtanulni, és ezek a kis hangyák is kicsiben csinálják. Már csak azt kérdezném, hogy szerintetek mi lenne, ha ezek közül csak egy-egy hangya azt mondaná, hogy ő neki ma nincs kedve dolgozni. Még azt mondaná, aki felmászik a fűszerre, hogy ma csak ő nem dolgozik, a többiek dolgozzanak nyugodtan. Mi lenne akkor? Nem lenne ellenségük, nem lenne semmi. Hiába járkálnak a többiek, a fűszálak meg a boly között, nincs mit vinni. Hiába van az őr, nincs mit megvizsgálni. Hiába vannak bent a rángógyák, nincs mit megrágni. Tehát így van ez az életben, hogyha csak egy kis dolgot is nem csinálunk, meg ha valamiben lusták vagyunk, annak sokkal nagyobb következményei is lehetnek. És azt kívánom nektek, hogy már most gyerekkorban tanuljátok meg, hogy a ti kis dolgotokat elvégezzétek időben, és akkor felnőtt korotokban is sikeres emberek lesztek. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, a mi Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliuma 25. fejezetéből szeretném olvasni. Máté evangélium a 25. fejezetéből két példázatot gondolnánk át ma közösen. A 10 szűzről és a talentumokról szóló példázatot. Ezek közül is a talentumokról szóló példázatot tekintjük át részletesebben. A 10 szűzről szólót azt inkább csak a másik példázat könnyebb megértése érdekében olvassuk el, ugyanis annak a folytatása is ahhoz kapcsolódik. Olvassuk akkor tehát el a 10 szűz példázatát, Máté evangélium a 25. fejezet első 13 versét. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 balga. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lett. Imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Ugye a 10 szűzről szóló példázat szinte minden keresztény ember előtt ismeretes. És különös hangsúlyt fektetünk rá, mi adventisták, hogy helyesen értsük ezt. Ugye egyértelműen összefüggésben van a laodiceai levéllel is a 10 szűz példázata, ugyanis akik a laodiceai állapotban maradnak, nyilván azok fognak a bolond szűzek közé tartozni végül, akiknek pedig sikerül kitörniük a laodiceai állapotból, azok lesznek az okos szűzek. Elmúlt napokban kicsit így gyakorlatilag próbáltam átgondolni, hogy vajon hogyan fog ez megvalósulni a mai civilizált világunkban, ez a 10 szűzről szóló példázat. Hogyan fog beteljesedni ez? És leginkább ez volt számomra megdöbbentő gondolat, hogy ha elég jól beazonosítjuk, akkor a 10 szűz példázata éppen azokról szól, akik ismerik ezt a példázatot. Ugye ezt olvashattuk róluk, hogy lámpásaik voltak. És nem csak rendelkeztek ezekkel a lámpásokkal, hanem elő is vették azokat. És várták is a vőlegényt. És ha ezt átgondoljuk, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ezek vagyunk mi. Ugye mi a lámpás? A lámpás a te igéd az én lábamnak szövét neke, ugye ezt mondja a 119. Zsoltár. Tehát egyértelműen az ige ismerete és forgatása az, amire utal. És az, hogy előveszik lámpásaikat, ugye nagyon szemléletes ez, hogy nem azokra vonatkozik, akik keresztényeknek vallják magukat, hanem akik előveszik a Bibliájukat otthon és olvassák. Előveszik a lámpásaikat, és abból arra a következtetésre jutnak, hogy ki kell menni a vőlegény elé. Ugye, ha ezt átgondoljuk, ez azt jelenti, hogy még a hívők közül is a komolyabbakról van szó. Sok hívő, sok ember vallja hívőnek magát, de nem olvassa a Bibliát. Sok adventista vallja adventistának magát, de nem forgatja a Bibliát. Ezekről viszont azt olvashatjuk, hogy nem csak van lámpásuk, hanem elő is veszik azt. Tehát Biblia forgató emberekről van szó, akik ebből arra jutnak, hogy várják a vőlegényt, és mégis ezek nem mind fognak üdvözülni. Számomra ez egy nagyon megdöbbentő gondolat volt, mikor erre gondoltam, hiszen ugye ezt igyekszünk tenni, nem? Hogy ne csak hívőknek mondjuk magunkat, hanem forgassuk a Bibliát, és abból megfelelő következtetéseket vonjunk rá. Mégis mi kell még ahhoz, hogy helyesen várjuk Jézust, és az üdvösség útján haladjunk előre? Ugye mondtam, hogy ha ezeket figyelembe vesszük, hogy Jézus eljövete előtti emberekről van szó, akik ismerik a Bibliát, akik várják a vőlegényt, akkor egyértelműen ismerni kell ezeknek az embereknek ezt a példázatot. Ismernünk kell ezt a példázatot. És vajon mi hova tartozunk? Vajon mi most, a mostani állapotunkban az okos, vagy a bolond szűzek közé tartozunk. Ugyanis ezt mindannyian tesszük, amit itt olvasunk, de ez még nem jelenti azt, hogy okos szűzek is vagyunk. És az lenne a mai közös gondolkodásunknak a tárgya, hogy mit tehetünk azért, hogy ez alap, hogy ne ez alapján gondoljuk, hogy mi már is az okos tüzek közé tartozunk, hanem mind kell munkálkodnunk azért, hogy végül oda tartozónak találtathassunk. Ugye ezt mondta itt, hogy az igen, hogy mikor elővették a bolondok a lámpásaikat, nem vittek magukkal olajat. Mi vajon hogyan viszonyulunk a Szentíráshoz, milyen gyakran vesszük elő a lámpásunkat, fél homályban járunk, vagy elég gyakran elővesszük, hogy világos, minden kanyarban, minden bizonytalan helyen világosságunk legyen. De elővették ezek a bolondok is a lámpásaikat, de nem vittek magukkal olajat. Vajon mi, mikor elővesszük a Szentírást, mikor hallgatunk valami prédikációt, mikor beszélgetünk az igéről, vajon mennyire kérjük a Szentlélek segítségét? Mennyire komolyan szeretnénk azt, hogy ne tévedjünk, hogy ne vigyük bele a saját gondolatainkat az igébe, és a saját vágyainkat ne vetítsük ki az igére. Mennyire törekszünk arra, hogy valóban ennek az olajnak, a Szentléleknek a birtokában legyünk. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy vajon a bolond szűzeknek egyáltalán nem volt olajuk? Teljesen üresek voltak az edényeik? Igen? Így van. Nyilván akkor nem is világított volna a lámpásuk eleinte sem, hogyha nem lett volna olajuk. Ez a lényeg. Elegendő olajuk nem volt. És szerintem itt a kulcs, hogy mi is lehet, hogy a Szentlélek birtokában lehetünk most is, valamilyen szinten. De teljesen vagyunk-e a Szentlélek birtokában, teljesen a Szentlélek segítségével tudjuk-e olvasni és érteni az igét. És én ahogy átgondoltam, arra jutottam, hogy én nem mondhatom el magamról 100%-osan, hogy én az okos szüzek közé tartozok most. De szeretnék. Nem biztos, hogy az a teljes igyekezet van még bennem, vagy bennünk arra, hogy teljesen az Isten vezessen. Mert még vannak elvárásaink, még vannak vágyaink. Még azért ezeket, amikor az igét olvassuk, ezek előjönnek bennünk. És azt mondja, az eszesek lámpásaikkal együtt olajat is vittek magukkal. Tehát plusz olajuk volt. Nem ahhoz volt csak elegendő olajuk, hogy a lényegét megértsék annak, amit éppen olvasnak. Hogy az a lámpa éppen világítson. Hanem azon felül is volt olajuk. Tehát többre vágytak, mint a felszínes értelem. Szerették volna, hogy az a lámpa az élesen világítson, és akár bevilágítson a saját szívükbe is. Ezt is érdemes átgondolni, hogy vajon mennyire világít be a mi szívünkbe a Szentírás. A legmélyebb pontjaira is engedjük-e, hogy bevilágítson. A legeldugottabb sarkaiba is engedjük-e, vagy csak a nagyobb részébe. Ugye éjfélkor mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Ugye ebben talán megegyezhetünk mindannyian, hogy ez mindenkire igaz. Ezért mindannyian elszűnyedtek és elaludtak, tehát akik végül a okos szüzek közé tartoztak, akik azért próbáltak tartalékolajat is gyűjteni, akik azért többre vágytak, mint az alapvető dolgok, azoknak is ez bekövetkezett az életük. Elszűnyedtek és elaludtak, ugye ez nem más, mint a laodiceai állapot. És itt jön a fordulat, hogy hogyan lehet ebből kiemelkedni? Ugye jött a kiáltás, imhol jön, főleg én jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. Ezek, akik felkeltek erre a kiáltásra, azt szeretném kérdezni, hogy ezek csak az okos szüzek voltak-e? Ja, ezt olvastuk itt, hogy akkor felkeltek mind az okos szüzek. Ugye, tehát itt is arról van szó, hogy mikor az idők jelei valami látványos dolgot hoznak, akkor Jézus eljövetele látványosan elközelít, akkor mind a balgák, mind az okosak észreveszik azt. Ugye ez is érdekes. Sokszor úgy gondoljuk, hogy azok már észre sem fogják venni igazán az idők jeleit, akik nem hűségesek, de észre fogják venni. Észre fogják venni, és előveszik a lámpásaikat, elkészítik az ő lámpásaikat, kinyitják a szentírásokat, beazonosítják azokat a jeleket, az idők jeleit, amik zajlanak Jézus eljövetelével kapcsolatban. És ugye az okosok lámpája világít, mert volt tartalék olaj. Az ő életükben tehát megvalósul az az ige, amit ők tanulmányoztak, amit ők megértettek Jézus eljövetelével kapcsolatban. És ott vannak a bolondok, akik meg, amikor szembesülnek a nehézségekkel, akkor azt látják, hogy nincs erő bennük megvalósítani ezt. Ők nem bírnak ezekért kiállni. Ők tévedtek eddig, ők rosszat képviseltek. És ugye mennek az okosokhoz, hogy adjanak nekik olajat. És így gondolkoztam ezen, számomra ez volt a legnehezebb megérteni, de aztán amikor megértettem, nyilván nem teljesen, hanem bizonyos szintig, akkor arra jutottam, hogy ez egy kulcsfontosságú dolog. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy fog az megvalósulni a gyakorlatban, hogy a bolondok mennek az okosokhoz olajat kérni? Ugye nyilván nem úgy, hogy én most oda megyek valakihez, és akkor adj nekem szent lelket. Ez a gyakorlatban hogy történik? Ugye amikor észreveszik, hogy az életszentség az ő életükben nem valósult meg. Csak az ige ismerete, elfogadása, forgatása, de mivel a Szentlélek nem tudott hatni az életükre, ezért azt gyorsan mennek oda, hogy segítsenek nekik, hogy az ő életükben is megvalósuljon az. De az életszentségről Ellen White is ezt írja, és logikusan is így van, hogy az nem egy pillanat műve. Ezt már Jézus eljövetele előtti napokban nem lehet megvalósítani. Ez az egész addigi próbáknak a becsületes megküzdése és a becsületes kiállás az igazságért és a saját lelkünkben a hibáknak a leküzdése az eredményezi. Az életszentség az nem válhat az utolsó pillanatban fontossá. Ha valakinek csak az utolsó pillanatban válik fontossá, akkor nem fontos. Akkor nem igazán fontos neki. És ez erre van most időnk, és ez szükséges most, hogy megvalósítsuk, hogy az életszentség elég fontos legyen már nekünk most. Most, amikor még világít anélkül is a lámpásunk, hogy tartalék olajunk lenne. Amikor még van benne valamennyi olaj. Amikor még elélünk anélkül, hogy mélyebb hívő életre szállnánk oda magunkat. Amikor még lehet létezni, és akár még boldogan is élni anélkül. Most van annak az ideje, hogy több erőfeszítést tegyünk bele, mint amennyi muszáj. És erről szól a következő példázat, hogy amíg még békességes idő van, amíg még a felkészülés ideje van, addig hogyan tehetünk több erőfeszítést, mint amennyi pillanatnyilag muszáj, annak érdekében, hogy a végső próbában és a végső események között is megállhassunk. Ugye ez, hogy az okos szüzek elutasítják a bolond szüzek kérését, és azt mondják, hogy menjetek és vegyetek magatoknak. Ez így a példázatban lehet, hogy ilyen irgalmatlannak tűnik, hogy hát miért nem segítenek, nem? És talán még a gyakorlatban is el tudjuk képzelni, hogy ha valaki megy oda, hogy szeretné komoly hívő életet élni, hát segíts már, mondd el, hogy te hogy csinálod, mik a tapasztalataid, mit kell tenni. Ugye miért nem lehetne segíteni? Éppen ezért, mert az okos szüzek megértették, hogy az életszentség az időműve, az a hétköznapi problémáknak a megküzdése. És azt mondják, hogy nem lehet. Segítenénk, de nem tudunk. Ez olyan dolog, mint hogy nem lehet töltsérrel a tudást a fejbe önteni, ugyanígy nem lehet az életszentséget sem átadni. Tapasztalatokat lehet, de ezeknek a bolondszüzeknek már korábban kellett volna tartalékolni az olajat. Nyilván még nem ebben az időben élünk, de én találkoztam olyan emberrel, aki erre kért engem, hogy valakinek adjak olajat. Ez egy olyan eset volt, amikor egy anyuka kérte, hogy a gyerekével én úgy foglalkozzak, 15 éves gyerekével, hogy minden nap több órát beszéljek vele, minden nap többször hívjam föl, és én többször segítsek neki. És ezt kellett mondanom, hogy ezt nem tudom. Neki a mindennapokat egyedül kell megküzdenie. És szívesen segítek neki, szívesen elmondom a tapasztalatait, foglalkozok vele akár egy héten többször, de ez az ő élete. Ezt neki kell megélni. És hála Istennek megértette, és azóta tényleg ez a felnőtt, ez a fiú, és tényleg egy önálló, becsületes, hívő, gondolkodású fiatallá vált. Ugye próbálják ezek a balga szüzek aztán, hogy kérni, hogy nyissák meg nekik az ajtót. És ugye azt mondja Jézus, hogy nem ismerlek titeket. Tehát nem vált eléggé fontossá számukra a Jézussal való közösség és az életszentség. Már csak a menekvés érdekében akarják, a megmenekülés érdekében, de akinek az utolsó pillanatban válik fontossá, az annak nem igazán fontos. És így záródott ez a példázat, ami aztán átvezet a következőre is, hogy virrasszatok azért, ugye itt az eredetiben virrasszatok van, nem vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia eljött. Ugye a vigyázás az csak azt jelenti, hogy ha esetleg valami történik, akkor vigyázok, hogy ne történjen valami baj. De a virrasztás az az, hogy figyelem, hogy ne is történjen olyan dolog. Nem úgy, hogy esetleges, hanem az egy aktív, ugye a vigyázás az inkább egy passzív dolog, ez egy aktív cselekedet. És akkor olvasnám a következő példázatnak az elejét, tehát a talentumokról szóló példázatot. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nékik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kelt. Eddig olvasom először. Tehát ugye ezt olvashattuk itt, hogy virrasszatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia eljön. Tisztus példázatán azért zárja le így Jézus, mert azt gondolhatjuk, hogy hát, mert már tudjuk, hogy közeledik Jézus eljött, akkor elkezdtünk olajat gyűjteni. Vigyázzunk, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát, és késő lesz, ha várunk az olajgyűjtéssel. Most kell elkezdeni, és meg is mondja, hogy hogyan, méghozzá így kezdődik a következő példázat, mert éppen úgy van ez. Tehát itt kapcsolódik a gondolatmenet az előző példázathoz. A várakozás idejét, amíg várjuk a jeleket, amíg várjuk Jézus eljövetelét, mivel töltsük? Hogyan gyűjtsük a tartalék olajat? Hogyan valósítsuk meg az életszentséget békességes időben? Erről szól a talentumok példázata. Ugye az előző fejezetben, Máté Evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk Jézus nagy apokaliptikus beszédét, ahol leírja a végső eseményeket, szülési fájdalmak kezdetétől a végig, ugye a nagy evangélium hirdetési. És ugye nem ad időpontokat Jézus, nem adja meg, hogy mi mennyi időt fog igénybe venni. Sokszor gyorsabbnak gondoljuk, sokszor lassabbnak gondoljuk az eseményeket, és próbáljuk satszolni, és hogy mi mennyi időt fog igénybe venni. Ez a folyamat már azt jelzi, hogy már csak néhány év van, aztán eltelik mondjuk néhány évtized. Vagy azt mondjuk, hogy néhány évtized van, és aztán hónapokon belül bekövetkezik. Tehát próbáljuk megsatszolni az időpontokat, de ezek a példázatok azt mondják, hogy nem is ezekkel kéne törődni. Nyilván Jézus eljövetelének az időpontját nem satszoljuk meg, de a többivel sem kéne törődni, hanem inkább, amik van időnk, azt kihasználni az olajgyűjtésre, annak minden részletét, minden percét. Hogyan kell ezt csinálni, ki erről szól a talentumok példázata? Itt az volt, hogy egy ember útra akart kelni, és előhívatta az ő szolgáit, hogy ami van, átadja nekik. Ugye egyszerű beazonosítani a példázatnak a szereplőit. Ugye ki volt az az ember, aki hamarosan a példázat elvontása után hosszú útra kelt. Ugye maga Jézus volt, aki a földről a mennybe távozott, ugye elég hosszú út. És amilyen volt, átadta nekik. Átadta az ő szolgáinak. Kik az ő szolgái? Talán ez is egy fontos kérdés, de nem nehéz, megválaszoljunk. Mindenki, aki vallja, hogy az ő szolgálatába állt. Mindannyian Krisztus tulajdonai vagyunk, de szolgáivá akkor válunk, hogyha valljuk is azt, hogy mi az ő szolgálatába akarunk állni. Tehát a hitvalló, hívő keresztényekre vonatkozik ez. Ugye Krisztus áron vett meg minket, nem veszendő holmin, hanem drága véren, tehát Krisztus tulajdonai vagyunk, de szolgálja akkor leszünk, hogyha az ő szolgálatába állunk. És talán nem mindenki gondolja magáról, hogy ő Isten szolgálja. Valaki úgy van, hogy én csak egyszerű hívő vagyok, vannak Istennek szolgái, akik nagy munkát végeznek, azok az ő szolgái. Én csak egyszerű hívő vagyok. De mindenki Isten szolgálja, aki hívővé lett. Krisztus példázatai című könyvből szeretnék idézni ezzel kapcsolatban. Amilyen biztos, hogy Krisztus lakhelyet készít számunkra a mennyben, éppen olyan biztos az is, hogy a Földön kijelöli számunkra a szolgálat helyét. Tehát ha hisszük azt, hogy az üdvösség számunkra is nyitva áll, hogy Jézus munkálkodik értünk, akkor biztos, hogy itt a Földön van olyan szolgálat, amit csak mi tudunk ellátni. Amit csak nekünk tart fönt Isten, és ami nem látjuk el, akkor több ember, vagy nehezebb úton Isten nyilván elvégzi azt a munkát, de alapvetően csak mi tudjuk ellátni. És ezeket gondolnánk át, hogy mik ezek a szolgálatok, és hogyan ismerhetjük föl, és gyakorolhatjuk ebben magunkat. De nézzük meg, hogy miket adott át ez az ember a szolgáinak. Amilyen volt, átadta nekik. Ugye, ha Jézusról van szó itt, akkor milyen volt Jézusnak, azt kell megnéznünk. Jézusnak semmiféle vagyona nem volt, ezt mondta magáról, a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Belső értékekről van tehát szó. Jézusnak csak belső értékei voltak, viszont abból sok. Tehát minden Jézusban megtalálható jellemtulajdonság, jó tulajdonság, képesség, lelki érték talentumnak számít. És ezért is fontos tanulmányoznunk Jézus életét. Nem csak azért, hogy lássuk, hogy mekkora nagy dolgokat tett Jézus, és mennyire belévethetjük a bizalmunkat, hanem hogy felismerjük, hogy Jézus milyen volt. Hogy Jézus szelíd volt. Hogy Jézus tudott határozott is lenni. Hogy Jézus tudott sok embernek szolgálni, de tudott egy emberért is munkálkodni. És ezeket a tulajdonságokat, hogy felfelezzük benne, ahogy szemléljük az ő életét, felismerhetjük azt is, hogy mi az, ami nekünk fontos. Nyilván mindegyik fontos, mint meg kell valósítani, de amik a legfontosabbak, amiket ki tudnánk emelni, hogy Jézus ettől volt a legnagyobb, azok a mi talentumaink. Azok a mi talentumaink, amiket Jézusban leginkább tudunk csodálni, mert számunkra azok a legfontosabb és legközelebb álló képességek. De minden Jézusban található képesség talentumnak számít. Ezt olvashattuk itt, hogy adott az egyiknek 5-öt, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Talentumból mindenkinek az ő erejéhez képest. Ugye most ez a leírás Máté evangéliumában csak 5 talentumosról ír, de mondjuk Lukács evangéliumban már 10 talentumosról is ír. Tehát még nagyobb különbségek is lehetnek. Min múlik, hogy ki mennyit kap? Ugyanis nem egyformán kapnak. Ugye nagyon egyszerű a válasz, ugye itt van az igében, hogy kinek-kinek az ő erejéhez képest. Tehát mindenki annyit kap, amennyit kamatoztatni képes. Ha többet kapna, nem tudná kamatoztatni, nem válna javára, kárára válna, elásna belőle. Ha valaki, aki mondjuk sok talentum kamatoztatására lenne képes, de Isten azt mondaná, hogy lényeg az egyenlőség, te is keveset kapsz, akkor szabad ereje, kapacitása maradna, amit az Isten művében nem használna föl. Tehát Isten bölcsességénől fogva tudja azt, hogy ki mennyit tud kamatoztatni. Pontosan annyi talentumunk van, amennyi testi, szellemi és lelki képességeinknek megfelelő. És ezek után nem is az a kérdés, hogy mennyim van, hanem az fontosabb kérdés, hogy mit teszek azzal, amin van. Egy amerikai kutatócsoport, nem tudom, hogy keresztények voltak-e vagy nem, de megpróbálták megvizsgálni azt, hogy körülbelül egy átlag emberben mennyi képesség van. Próbálták megnézni, hogy nagyjából mennyi talentumunk van. Ugye ezek alapján így is mondhatnánk. És azt találták, hogy egy értelmes, normális emberben a képességek száma 80 és 200 között van. Tehát ez az 1, 2, 5, 10, ugye ez még kis szám. Legalább 80 képességünk van, tehát, és mit teszünk vele? Azon sajnálkozunk, hogy miért nem 90 van, miért nem 100 van. De mind a 80-at kamatoztatjuk. Ugye sokszor egyszerűbb azt nézni, hogy miért annyim van, amennyit van, mint hogy azt kamatoztatnám, ami tényleg van. Senkinek nincs kevés képessége. Minden normális és értelmes embernek sok képessége van ez alapján. Csak nem ugyanaz, nem ugyanazok. És lehet, hogy nem ugyanannyi, de akkor is sok. Mit lehetnek talentumok? Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány példát hozni a Krisztus példázatai című könyv alapján. Sokan úgy gondolják, hogy a talentumok csak nagy dolgok, csak nagyon nagy dolgok lehetnek, és ezért nem is gondolnak arra, hogy nekik valami fontos talentumuk lenne. Csak a prédikálás, az orvoslás, a gyógyítás is ilyen nagyon látványos dolgokat gondolnak talentumoknak. Nézzük meg, hogy mik lehetnek ezek. Ugye először is a Szentlélek ajándékai. Ezek azok a nagy dolgok, amiket az emberek talentumnak szoktak tekinteni. Ezek azok a dolgok, amikor tényleg kiterjedt munkát tud valaki végezni. tanítványok kapták meg először a Szentlélek ajándékait, ugye az alapján, hogy oda szentelték magukat a szolgálatra. 10 napon keresztül ezt tették, hogy teljesen megtisztították a szívüket, és oda szentelték magukat a szolgálatra. És ezért megkapták a Szentlélek ajándékait, kiáradt rájuk a Szentlélek, és nyelveken tudták hirdetni az evangéliumot, és olyan eredményt értek el, hogy 3000 embert ért meg egy prédikáció hatására. Sajnálattal kell ugye tudomásul vennünk, hogy ma ezeknek nem vagyunk birtokában. Ugye ma jó, ha 3000 prédikációra egy ember megtér. Akkor így van, egy prédikációra tért meg 3000 ember. És ezek őszinte szívbéli megtérések voltak, nem csak külsőséges. Tehát ezek a Szentlélek ajándékai, de még vannak egyéb talentumok is. Például vannak olyan képességek, ismeretek, képesítések, amiket a világban szerzünk meg. Amiket Istennek kell szentelnünk, és így írja Ellen White, hogy ha neki szenteljük, akkor megtisztítva kapjuk vissza. Ez lehet egyszerű szaktudás is. Lehet pénzügyi ismeret, lehet kétkezi munka, lehet irodalmi munka, és sorolhatnánk nagyon sokfélét. És ha valaki ezt Istennek szenteli, akkor megtisztítva kapja vissza. Vajon átadjuk-e Istennek ezeket a képességeinket? Én gyakran tapasztaltam és szomorúan láttam, hogy gyülekezetben, az egyházban sokan úgy próbálják a ismeret, világban megszerzett egyébként jó ismereteiket használni, hogy ezt nem adják át Krisztusnak, hogy tisztítsa meg. Világi színvonalon akarják megvalósítani a munkát itt. És az nem lesz jó, mert Isten művében Isten kell, hogy munkálkodjon a mi képességeinken keresztül is. A következő dolog, ami még talentum, az pedig egyszerűen az értelmi képességek. Ha értelmes emberek vagyunk, az már egy talentum. Azzal már sok munkát el tudunk végezni, és sok embert meg tudunk szólítani. Ugye Izrael hitvallása van 5 Mózes 6.4-ben, ott is olvashatjuk, aztán Jézus is idézi, hogy szeresd a te urat, szeresd az urat a te Istenedet teljes elmédből. Teljes elménkből szeretni nem csak azt jelenti, hogy megfeszítjük magunkat, és próbáljuk az agyizmainkat is megfeszíteni, és úgy szeretjük Istent, hanem az, hogy az értelmi képességeinket az ő javára próbáljuk használni. Vajon kihasználjuk-e azt a bölcsességet, amit adott nekünk Isten, azt az okosságot, amit adott nekünk Isten, vagy annyit használunk belőle, amennyi kedvünk van, a többit pedig hagyjuk elsengedni. Hogyan használhatjuk ki jól az értelmi képességeinket? Ugye az értelmi képességek nem csak egyszerűen olvasásra és tanulásra sajátíthatók el, hanem ezt nagyon sokan megfigyelték, és Ellen White is nagy hangsúlyt fektet rá, hogy akkor fejlődik az ember értelme legjobban, hogyha mellette fizikai munkát is végez. Könyvek olvasása, fizikai munkával párosítva, hittel és imával párosítva. És könyvek közé is leginkább a szentírás tanulmányozása az, ami az értelmet fejleszti. Nem feltétlen a hitet, most nem feltétlen a hitre gondolok, hanem az értelmi képességek helyes fejlesztése ezt jelenti. És így lesz az ember nem csak okossá, hanem bölcsé, hogyha így gyakorolja ezt. Ettől lesz a gondolkodásunk fegyelmezett és egyszerű. Ugye nagyon sok olyan emberrel is lehet találkozni, akik hívők és okosak is, de nem tudják jól használni az értelmi képességeket. Sokat beszélnek, szétszórtak, egy munkát nem tudnak céltudatosan elvégezni, nem kiszámíthatóak, nem lehet rájuk számítani, Pedig amúgy az értelmi képességeik megvannak hozzá. Milyen jó lenne tényleg, hogyha egyszerű, fegyelmezett gondolkodásunk lenne. Ha művelnénk az értelmi képességeinket, hogy Isten művében a legcéltudatosabb, legegyszerűbb, legfegyelmezettebb emberek legyünk. Ugye Jézus is biztos, hogy komoly értelmi képességekkel rendelkezett. Tanulmányozta az írásokat, és beszélgetett a templomban a már 12 éves korában a doktorokkal. Ugye ő is igyekezett a értelmi képességeit frissen tartani, de mellette az apjának is segített. Ugye ez még egy időben volt. Gácsként dolgozott, és mellette már a doktorokkal beszélgetett. Tehát Jézus tudta ezt jól felhasználni. Ugye volt szó a Szentlélek ajándékairól, világban megszerzett képességekről, értelmi képességekről, és most egyre egyszerűbbeket vennénk. Ez a beszéd képessége. Erről is sokan úgy gondolják, hogy ez csak azoknak van, akik tudnak előadást tartani, vagy prédikálni. Tehát valamilyen szónoki képesség. De nem. A beszéd, ha nem vagyunk némák, akkor már talentunk. Ha meg tudunk szólalni, akkor már találtunk. Olvasás, énektés, bizonyságtevés érthető világos módon. Vajon ezzel a talentumunkkal hogyan állunk? Úgy tudom, hogy mindennyit tudunk beszélni. De vajon szoktunk-e törekedni rá, hogy fejlesszük ezt? A Pál apostol mondja a Kolossai levélben, hogy a ti beszédetek kellemetes legyen, sóval fűszerezett. Ez olyan, mint egy étel ízletes. Mindenből pont annyi van benne, amennyi kell. És pont olyan íze van, amilyen kell. Vagy ami beszédünk ilyen. Mindenből pont annyit mondunk el, amennyi kell. Ami nem kell, azt ugye az ételbe sem tesszük bele. Beszédben is, ami nem kell, azt nem mondjuk. És arányos, és jó hallgatni, és jó velünk beszélgetni. És a lényeget fel tudjuk tárni. Ugye ez is a beszéd talentumára vonatkozik. Szóval ugye ilyet is olvashatunk például a beszédek könyvében, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. De nem alacsonyíthatjuk le ennek a jelentőségét. Beszéd hatalom is. Erről is ír Ellen White, és nagyon lényeges, hogy hanghordozásunk milyen. Tehát nem csak a beszédünk tartalma az, amire vonatkozik ez, hanem a külső formája is. Érthetően beszélünk-e? Hallják-e, amit mondunk? Hogy gyülekezetben beszélünk például. Tudunk-e úgy felolvasni, hogy kiállunk felolvasni, hogy ez érthető, világos legyen, és átadja igazán az üzenetet? Éneklés is ilyen ide sorolható. Fejlesztjük-e annyira, hogy tényleg Isten dicsérően tudjunk énekelni? És beszélgetünk-e emberekkel? Ha tudunk beszélni, akkor ez is a felelős, hogy beszélgetünk-e. Vagy csak ha úgy jön, akkor beszélgetünk, de mi nem. Nem keressük, mert hát nyilván az erőfeszítést igényel. Jézusról ezt mondja az Ézsaiás proféta előre a messiási proféciájában, hogy az Úr lelke van én rajtam, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Tehát a bátorítás képessége is a mi feladatunk, hogy egymást tudjuk-e bátorítani, tudunk-e olyan szavakat mondani, ami elősegíti a másikat a hit életébe, tudjuk-e megfogni azt a gondolatot, ami a másiknak segít. Ugye most akkor az értelmi képességek után volt a beszéd talentuma, és ugye, mint mondtam, egyre lejjebb megyünk. Ezt már nem szoktuk annak venni, a befolyás. Egyszerűen a befolyás. Ahogyan élünk, az másokra hatással van. Ahogyan a hétköznapjainkban élünk. Mikor kerünk fel? Hogyan osztjuk be az időnket? Mit csinálunk? Hogyan alkalmazkodunk a váratlan helyzetekhez? Ezek mind-mind kihatással vannak a körülöttünk élőkre. Azt is a Krisztus példázatai című könyvből idézem. Egy önzetlen, istenfélő élet csendes bizonyságtétele szinte ellenállhatatlan hatást gyakorol. Egy önzetlen, istenfélő élet csendes bizonyságtétele szinte ellenállhatatlan hatást gyakorol. Ugye milyen evangelizációs lehetőség ez, nem is szoktunk belegondolni. Beszédről nem ír, nem olvashatunk ilyet, hogy ellenállhatatlan hatást gyakorolna. Beszéd nagyon fontos, és nagyon sok üzenetet át tudunk adni, és át is adunk, de az életünk, hogy hogyan élünk, hogy az, abból a körülöttünk élők mit látnak, az még nagyobb hatással tud lenni. Mi árad belőlünk? Panasz, zúgolódás, irítség, vagy megelégedettség, békesség és öröm. Ugye senkinek nem könnyű az élete. Ezt mind olyan háttéren kell venni, hogy ugye nehézségek vannak anyagiakban, emberi kapcsolatainkban, munkahelyen, stb. Mindenkinek van oka panaszra. Mindenkinek lenne oka zúgolódásra, irítségre, plegykálkodásra. De ezek mellett, ha mi meg tudjuk küzdeni azt, hogy igen, a jó befolyás érdekében mi nem ezt a hatást gyakoroljuk másokra. Mi nem tehetjük meg, hogy ilyen hatást gyakoroljunk, nem csak magunkra, mert nem csak a saját üdvösségünk múlik így rajta, hanem a körülöttünk élőké is. Tehát békesség, öröm és áldás kéne, hogy áradjon belőlünk. Ugye sokszor észre sem vesszük ezt, hogy ez árad belőlük. Tehát felkelünk reggel, elkezdjük a dolgainkat csinálni, és nem akarunk mi rosszok lenni, nem akarunk más rossz befolyást gyakorolni, de egy idő után azt kapjuk magunkat, azon kapjuk magunkat, hogy sajnos rossz befolyás árad belőlünk. Ezért fontos a reggeli ima, hogy soha ne kezdjünk napot ima nélkül. Mert akkor a Szentlélek abban is segíteni tud nekünk, hogy felismerjük azt, hogy rossz irányba mentünk, hoppá, ez rossz befolyást fog szárasztani nem csak magadra, hanem másra is, hogyha ezt a lelkületet megtűröd magadban. És végül összefoglalóan szól még csak egyéb talentumokról, még ami lehet. Az idő. Egyszerűen az idő. Mindenkinek van napi 24 órája. Hogyan használjuk föl? Mindenkinek egyformán adatot belőle. Aztán erő, fizikai erő. Ugye ki mennyit kapott, de hát ha mondjuk szellemi munkát végzek, akkor én azt már nem használom. Jézus ácsként dolgozott. Holott nem csak 3,5 évig szolgálhatott volna, hanem 13,5 évig, vagy 23,5 évig is lelki munkát, de nem, neki fontos volt az is, hogy a fizikai erejét, mint talentumát is mások javára kamatoztassa. Tehát nekünk is ez egy fontos dolog, és ez is benne szerepel abban az igében, amit az előbb idéztem. Nem csak teljes elménkből kell szeretni az Urat, hanem teljes erőnkből is. A fizikai erőre is vonatkozik. És arra is, hogy mondjuk határozottak legyünk, hogy erőt vegyünk magunkon, hogy megcsináljunk valamit, amihez nincs kedvünk mondjuk. Aztán egészség. Ha egészségesek vagyunk, van két kezünk, két lábunk, lélegzünk, akkor az is egy nagyon fontos talentum, és azzal is nagyon sok mindent elérhetünk. Kamatoztatjuk-e, megőrizzük az egészségünket, hogy bizonyos jónak, szentnek tűnő dolgok érdekében akár romboljuk is. És végül, de nem utolsó sorban a pénz. A pénz étel az Isten hívő ember Isten hívő ember kezében, az éhező számára, ital, a szomjazó számára is sorolhatnám. Tehát a pénz sem a saját magunké, hanem Istentől kapott talentum. És ide sorolhatok ezek az egyszerű tulajdonságok is, mint kedvesség és gyengétség. Ez a felsorolás csupán egy segítség akart lenni abban, hogy felismerjük azt, hogy mivel hogy állunk. Lehet, hogy egy-két talentumot tudunk magunkban, amit igyekszünk kamatoztatni, de sokkal szerteágazóbbnak kéne legyen ez a munka az életünkben. És egyenes összefüggésben van ez az olaj gyűjtésével. Ha a talentumokat nem kamatoztatjuk, akkor nem gyűlik az olajunk. Ezzel gyűjtetjük az olajat, hogy az Isten művében igyekszünk többet tenni, mint amennyit muszáj, mint amire megkérnek. Mint ami éppen közvetlenül előttünk van. De igyekszünk többet tenni, többet munkálkodni, ezáltal is fejleszteni a saját életünket, előre haladni az életszentség útján. Ha többet igyekszünk tenni, mint amennyi kell, akkor az okos szüzek között találtathatunk. És ezt olvashattuk még itt, olvashatjuk még itt a talentumok példázatában, hogy 16. verstől, hogy elment, aki 5 talentumot kapott, és kereskedett vele. Aki 2 kapott, az is kereskedett vele, az 1 talentumos pedig elásta a földbe. Mit jelent kereskedni ezekkel a talentumokkal? Ugye hol lehet kereskedelmet végezni? Ma már az internet segítségével sok helyen, de akkoriban hol lehetett? Ugye, emberek között. Emberek közé kell mennünk, emberek közé kell vinnünk ezeket a képességeinket, akkor tudunk velük kereskedni. Emberek között lehet ezt igazán kamatoztatni is. Vajon erre irányul-e a figyelmünk, vajon törődünk-e ezzel, vagy inkább elméleti dolgokkal törődünk csak? Hogyha a lámpásunkat csak úgy szemléljük, mint ami elméleti igazságokat tartalmaz, akkor ki fog aludni. Ha elkezdjük azt a talentumok kamatoztatásával a gyakorlatba átültetni, akkor lesz benne tartalékolaj. Jó kereskedő is mit tesz? Ugye átgondolja minden nap, hogy mennyi hasznom volt, és mennyi károm. Mi is. Lehet, hogyha este átgondolnánk, látjuk, hogy hát, nem igazán haladtam előre a talentumaim fejlesztésébe, kicsit elherdáltam a mai napomat. Nem baj. Ha mérlegre tettük, tudjuk, hogy legközelebb, hogy használjuk föl jobban a napunkat, hogy fektessünk be jobban, mint a jó kereskedő. És ugye mit tesz még egy jó kereskedő? Nem szalaszt el egy jó befektetési lehetőséget sem. Nekünk is így kell az emberekhez viszonyulni. Ha valakiért tehetünk valamit, ne szalasszuk el. És ha elszalasztottuk, próbáljuk meg még egyszer felkeresni azt az illetőt. Így lehet jól kereskedni vele. És már csak a példázat végét szeretném nagyon röviden átgondolni veletek. Ugye itt volt az egy talentumos szolga, aki elásta a talentumát. Szeretném kérdezni, hogy ez a kire szoktuk vonatkoztatni, hogy ki ássa el a talentumát. Az, aki nem tesz semmit. Aki lusta. Ugye az ásás az egy passzív vagy egy aktív dolog. Ez egy cselekvő dolog, vagy egy tétlen dolog. Ugye az ásás az aktív dolog. Tehát úgy is el lehet ásni a talentumunkat, nem csak tétlenséggel, hogy mi azt hiszük, hogy jó dolgot csinálunk, vagy törekszünk valamit csinálni, de nem azt csináljuk, amit kell. Nem azt csináljuk, amit kell. Sokszor az ember próbálja a lelkiismeretét is megnyugtatni. Tudja, hogy mit kéne tenni. Ezt nem akarja tenni. Tesz mást. Próbál munkálkodni valahogy Istenért, valamit tenni. De az nem lesz jó. Nem lesz jó. Mert nem lesz a munkának igazán eredménye. El lesz ásva a talentum, és még a saját képességünk is elveszik. Tehát jogos lesz végül Istennek az ítélete. Ugye így hangzik majd az ítélet, mikor visszajön az Úr, azt mondja az 5 talentumosnak. Íme 5 talentumot, előjövén, aki 5 talentumot kapta, hozott 5 talentumot, mondván, Uram, 5 talentumot adtál nékem, 5 talentumot nyertem azokon. És az ő Uram mondta neki, jól vagy, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe. Ugye, tehát igazságos lesz ez, mert tényleg kamatoztatta. Ő arra használta, amire kellett, nem elásta. És valóban Isten művére és a saját életszentségének a javára fordította. És aztán így van a többi talentumos is. És itt van az egy talentumos szolgára esete. 24. verstől, előjövén az is, aki az egy talentumot kapta, mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondta néki: gonosz és rest szolga, tudtad, hogy én ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogak pacogása. Ugye még az első része igazságosnak tűnik, hogy Isten megjutalmazza azt, aki amatoztatta a tántalmat, de hát ez, ilyen az egy tántalmas szegénynek csak egy volt. Elkeseredésében elásta, és ugye jön már is egy vádolása az Úr elé, hogy tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. És nem kezd el vele vitatkozni az Úr, hogy de hát én nem ilyen ember vagyok. Neked tudnod kellett volna. Ismered a Szentírás, neked ott a lámpásod. Nem tudtad. Nem azt mondja, hogy jó, akkor legyen így. És mondja, hogy te ilyennek gondolsz engem, hogy gonosz és tehát, hogy kegyetlen ember vagyok, legyen így, de még ez alapján, a gondolkodás alapján is bolond vagy, mert még ez alapján is a saját megmenekülésed érdekében kamatoztatnod kellett volna. És ugye, ha még ezt értjük is, akkor is ez a végső lezárás már végképp igazságtalannak tűnik, ugye? Vegyétek el tőle, és adjátok akarnak, akinek 10 van, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek nincs, attól ez is elvitetik, amilyen van. Hát ezt hova soroljuk. Ugye, ez egy törvényszerűség. Egy talentumos szolgának nem volt? Volt neki. Elásta, azért nem volt. Tehát aki nem kamatoztatja, az elveszíti törvényszerűen azt is, amilyen volt. Aki pedig kamatoztatja, pedig még újabbakat kap hozzá. Ez nem Isten igazság, nem Isten kezeli ezt saját önkényes belátása folytán, hanem ez egy törvényszerűség az életben. Sokszor itt fogalmazza meg a Biblia, hogy adatik, tehát kap újabbakat, szerez, elvétetik, hogy elveszíti. Tehát milyen fontos az, hogy ne csak szűzek legyünk, és ne csak olyan szolgák, akik kapunk talentumokat, hanem végül a jó oldalon találtathassunk. És ennek most van az ideje, hogy erre felkészüljünk. Hogy ne csak szűzek legyünk, akik kimennek a vőlegény elé, és van valamennyi olaj a lámpásunkban, hanem gyűjtsünk is bele olajat, és ne csak a talentumok birtokában legyünk, hanem azt kamatoztassuk. És a Jóisten segítsen abban, hogy ezt megvalósíthassuk. Amen.